Érké ezzel bódított el Ulisses utitársait őrült szerelemre. Híják azt a nadrágújas emberkét a patikárusok, akik hasznát tudják venni, Atropa Mandragórának. Magyarul bódító nadragúja. Mit tudta a leány, hogy az méreg? Korán hajnal előtt útra keltek a hortobágyi csárdában megszállt uraságok. A hortobágyi csárda, azért, hogy csárdának hívják, nem valami bagolyrúgtan átfedelű ház, ami ennek a Piktor képzelte, hanem egy tisztességes téglaépítmény. Zsindelyfödéllel, kényelmes vendégszobákkal, úri konyhával és pincével ellátva, beillenék akármely város közepébe. A virágos kertje alatt folydogál csendesen a hortobágy vize, partjai nádassal, fűzfákkal szegélyezve. Az országút nem messze a csárdától egy monumentális kőhídon visz keresztül, mely 9 boltozatos ívoszlopon nyugszik. A debreceniek azt állítják, hogy azért olyan szilárd az a híd, mert az építéshez való meszet tejjel ojtották meg. Az írigyek ellenben azt mondják, hogy a debreceni homokszőlők borával lett az a mész megojtva. Az húzta úgy össze. A korai útrakelésnek egy ideális és egy praktikus oka volt. Az elsőnek a festőművész örült előre. Meglátni a napfölkeltét a pusztán, amiről annak, aki azt élő szemével nem látta, még csak sejtelme sincs. A praktikusok pedig az volt, hogy a megvásárlandó teheneket csak korán reggel lehet a gulyából kiszakítani. Tudnilik, hogy a Mátai karámnál 1500 tehén van egy rakáson. A tavasz idején a legtöbbnek kis borja van. Ha korán reggel, mikor még a borjuk nem szoptak, a bojtárok a gulya közé mennek, s a kiválasztott tehénnek a fiát megfogják, kiviszik a nagy tömeg közül, annak az anyja önként utána megy. Az idegent, az erőszakoskodót ugyan összedöfölnék ezek a vad állatok, akik a pásztoraikon kívül soha embert nem látnak. Azokkal ellenben már összeszoktak. Tehát az idegen urak 2 könnyű csézár indultak neki a hortobágyi puszta legismeretlenebb részének, melyben még a pusztán lakók is csak kalauzzal járnak. A 2 debreceni kocsis azonban ismerte a tájékot vezető nélkül is. A gulyás legényt, akit értük küldtek a karámból, hagyták még mulatni. Azt ígérte, hogy a karámig utol fogja őket érni. A Piktor híres tájképfestő volt Bécsből, aki sokat járt Magyarországon tanulmányozás véget, beszélte a népnyelvét. A másik bécsi úr pedig a morvaországi nagybirtokos Engels Sort grófnak a lovászmestere volt. Okosabb dolog lett volna ugyan a lovászmester helyett valami ökonómust küldeni, aki a szarvasmarhákhoz ért, mert a lótudósnak az egész esze lovakba van verve, hanem ennek az a nagy előnye volt a többi uradalmi tisztviselők fölött, hogy tudott magyarul. Draganyos haddagy korában sokáig feküdt Magyarországon. Itt a magyar menyecskék megtanították rá. Azonban kíséretül 2 uradalmi hajcsár volt mellé adva, derék, markos legények, mindkettő forgópisztolyokkal ellátva. A debreceni urak közül pedig az egyik volt a városi biztos, a másik pedig az az érdemes polgár, akinek a tehén csordájából kellett kiválasztani a 24 tenyész állatot a megfelelő hímnemű példánnyal együtt. Az indulás órájában még fenn volt az égen a fogytán levő hold, s a csillagok fényesebjei, míg a keleti égen már a hajnal percent. A tőzsgyökeres polgár magyarázta a festőnek, hogy az a csillag ott a magasban, a bújdosók lámpása. Ezt szoktak a szegény legények felpillantani, s ha felsóhajtottak, Isten segíts, nem fogták el őket a marhalopásnál. A festő el volt ragadtatva ettől az eszmétől. Shakespeare-i gondolat. Még jobban meghatotta aztán e végtelen puszta képe, amikor fél óra múlva a vágtató szekerekkel eljutottak oda, ahol az ember nem lát egyebet, mint eget és főtengert. Egy repülő madár, egy békászó gólya sem zavarja a fenséges egyhangúságot. Milyen hangulat, milyen színegység, mi felséges harmónia az ellentétekben, rajongott a művészet fölkentje. Még mostan megjárja, mondta rá a gazda, amíg a bögyök és szúnyogok elő nem támadnak. Ez az üde pázsit szőnyeg azokkal a sötét oázokkal. Tocsogónak híják azokat errebi felénk. Eközben megzendült az égben az a meseszép pacsirta zengés. Még mostan soványok, de majd, ha a búza érik. Nagyszerű, fölséges ezek a pacsirták. Lassanként megvirrad. Az ég bíbor színe aranysárgába megy át. A látó határ felett ott ragyog már a napkengyel futója a hajnali csillag, a harmatos fűben szivárványos dicsfény fut együtt az emberek árnyékaival. A négyes fogatok gyorsan röpítik végig az úttalan zöld mezőn a két könnyű kocsit. A látó határon kezd valami sötét lenni. Egy ültetett erdő. Az első akácpagonya fátalan pusztán, és egyes kék púpok domborodnak elő. Azok ott a számi határhalmok, magyarázza a debreceni polgár az utitársának. Valaha falu volt ott. A tatárok elpusztították. A templom romjai még most is kilátszanak a fűből. Sok embercsontot kaparnak ki a kutyák a dombokból, mikor ürgét ásnak. Hát az ott a miféle Golgota? Az nem Golgota, hanem a csordakút, hármas kútgémje. Közel vagyunk már a karámhoz. Az akác erdőnél pihenőt tartanak. Összebeszélés szerint itt várják be az állatorvost, aki a Mátai pusztáról döcög fel egy lovas taigájával. Ez alatt a festő vázlatokat fest az albumába, és egyik extázisból a másikba esik. Minő témák, minő motívumok. Utitársa eleget toszogatja, hogy ne azt a veszekedett sok bogácsot fesse le, inkább azt a szép egyenes akácfát. Végre jön feléjük rézsútos irányból a doktor lektikája. A doktor meg sem áll, csak onnan a kocsi ülésből kiáltja az uraknak a jó reggelt, és aztán siessünk, siessünk, míg meg nem virrad. Egy jó hajtás után eljutnak a nagy gulyához. Ez a hortobágyi puszta nevezetessége. 1500 tehén, egy rakáson, megfelelő számú bikákkal. Még ilyenkor fekszik az egész tábor. Alszik-e? Nem tudni, mert még behúnyt szemmel, földretett fejjel, pihenő szarvasmarhát nem látott senki. Azokra nem vonatkozik Hamlet mondása, tám még álmodni is. Ez aztán a nagyszerű kép, kiált fel a piktor elragadtatással. Egy erdő felemelt szarvakból, középen egymaga áll a vén bika, kormos fejével, púpot vető nyakával. A tanyázó alom koromfekete. Körül a végtelen zöld pázsit, a háttérben szürkés köd, abból kivilágít egy távoli pásztortűz. Ezt meg kell örökíteni. A festő leszáll a szekérről. Csak tessék a többiek után menni, látom már a karámat, oda találok. És azzal leteszi a tábori székét, festékes ládáját, és a térdére fektette vázlatos könyvébe elkezdi lekapni a színvázlatot. A szekér a gazdával tovább gördül. Egyszer csak észreveszi ám a gulyát őrző két komondor, az idegen alakot a puszta közepén, s jön nagy ugatással rohanva felé. A festő